kérem szépen egy egészen pirinyó, de fontos szerepét fogjuk feltárni a magyar mezőgazdaságnak, ez a strucc tenyésztés és tartás. Kalózunk Balog Donát, a strucfészek tulajdonosa lesz. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, szervusz!
Szép jó reggelt, jó reggelt!
Hát, figyelj, első Donát, kérdés, még első mielőtt kérdés, a szakemberekhez fordulunk, bedugja a fejét a homokba a strucc, vagy nem?
Ez egy nagyon, nagyon, nagyon jellemző kérdés, és egyébként van relevanciája.
Na.
Tehát ez alapvetően tehát nem dugja a fejét a homokban, viszont van kettő dolog is, amiért ez a legenda kialakult. Az egyik, hogy amikor ugye ott a sivatagban lerakja a tojásokat a madár, ugye kicsit betakarja a homokkal, hogy védje az időjárástól, és miközben a tojásokat rendezi maga alatt, hogy mindig másokat ilyen jobban a hő, ezért távolról úgy tűhet, mint hogy homokba dugná a fejét, vagy egy 150 kilós madárhoz ez a pici fej távolról olyan, mint homokba lenne a feje. Ez az egyik legenda. A másik pedig, hogy ugye régebben, ugye ez egy legelő madár, ugye egész nap csipeget, és ugye nem tudta közel menni hozzá, amíg nem volt társai, nem volt ilyen technológia, és akkor is úgy tűnt, mint a homokba lenne a feje egész nap, pedig csak evett szegény.
Na, na akkor ezt tisztába
megvan,
tettük.
Köszi szépen.
Több helyet a szakmaiságnak innentől. Az én bemelegítő kérdésem valamennyivel szakmaibb, de csak valamennyivel. Neked honnan jött az ötleted, hogy te pár pedig nem disznót, nem lovat, nem tehenet, nem birkát, nem csirkét, hanem struccot fogsz tartani?
Ez egy kicsit összetettebb dolog volt, tehát én sem úgy ébredtem egyik reggel, hogy na most akkor strucc, és akkor nem tudom, Pestről leköltözök vidékre. Tehát egyrészt nekünk volt egy, tehát van egy ilyen indítatásom családilag, hogy fontosan természet közel éltünk, nekem dédapám, ükapám is hentes volt, a másik dédapámnak pálinka főzdéje volt, meg szülői voltak, jó magam kinélek tanyán, meg 30 éve lovakkal foglalkozott, tehát alapvetően volt egy ilyen természet közeliség, egy ilyen mezőgazdaság közeliség. És akkor ebből az első gondot maga az volt, hogy állítsunk elő élelmiszert, állítsunk elő húst, és lehetőleg egészséges húst állítsunk elő. Tehát, és ebben a lelkiállapotban, miközben gondolkoztam, hogy merre is induljak el, milyen állat legyen, ebben az állapotban jött velem szembe ez a strucc téma, hogy ilyet is lehet tartani Magyarországon. Először is úgy gondoltam, mint mindenki más, hogy azt a struccot, mekkora hülyeséget Magyarországon nincs is strucc. De aztán az ember utána számolt, meg megnéztem, hogy mi van mögötte, hogy lehet tartani madarat, és beleszerettem.
Okay.
Nagyon így indult a sztori.
Ez egy hatalmas darab állat, és állítólag, ha én jól olvastam afrikai vadászírók elbeszéléseit, nem is veszélytelen. Tehát ezt nem lehet, hogy gondolsz egyet, hogy struccot fogsz tartani, és akkor egy sima baromfi olba nem tud bezárni, mert hogy ez jóval nagyobb darab, jóval erősebb, talán jóval agresszívebb is, mint egy átlag baromfi faj.
Szerencsére a veszélyes állat kategóriában egyébként már szabályozásilag kikerültünk.
Aha.
Ettől függetlenül vannak ilyen feltételek, hogy még dupla kerítés kell neki, tehát nem elég, hogy karámba vannak zárva, kell egy másik kerítés, onnan végül is kiesne, vagy kibújna, vagy kijönne valahogy, akkor ne menjen világgá. A veszélyessége igazából talán a tenyészkakasoknál beszélhetünk veszélyről, amik ugye már nemileg érettek, és védik azt a területet, ugye territoriális jószág, tehát ahol ő lakik, azt a területet védi. Most az éppen nálunk egy karám, máshol egy nagyobb terület, de a lényeg, hogy a tenyész időszakban mi ezt tiszteletben tartjuk, megadjuk neki a tiszteletet, nem ugrálunk be, egyébként háromszor akkorát rúg, mint a ló, és egy ilyen jó 3 centis körme van. Ja, és a rúgásával támad, sokan mindig ezt kérdezik, hogy mekkorát csíp. A csíp és abban semmi extra, a rúgása az, ami izgalmas.
Fú, pedig tesz, olyan jó húsos nyaka van, én arra gondoltam, hogy amikor közel megy valaki, és így megkoppintja, azért az nem egy kellemetlen koki.
Biztos nem esne jól, de nem ezzel támad.
Aha.
A csípés az inkább, vagy a csípkerés inkább az érdeklődés, ha az emberen van egy napszemüveg, egy csillogó karóra, vagy nyaklánc, az jobban érdekel, hogy úristen mi ez.
Hogy bírja a magyar környezeti viszonyokat, hiszen ugye afrikai állatról van szó, és bár nálunk azért nincs az a hagyományos értelemben, vagy nagyon ritkán van a hagyományos értelemben vett tél, mert enyhülnek a teleink, de hát azért mégiscsak hidegebb van télen, mint Afrikában.
Igen, sajnos egyre könnyebben bírja, mert amíg 10 éve még volt hó, meg volt tél, most már nem annyira van. Én egyik azt szoktam mondani példának, hogy nagyobbik fiam most lesz 7 éves, és még nem tudott egy rendes hóembert építeni itthon, mert látjuk a klímaváltozás hatásait. De visszatérve a madárra, a madár nagyon jól tud alkalmazkodni a szélsőségekhez. Egyébként Kanadában is tartanak struccot, sőt, Ukrajnában is volt egy nagyon nagy strucc terep. A csapadék az, amit nehezen visel. Tehát lehet, hogy mínusz 10, mínusz 20 is a szárazság van. Az sokkal jobban viseli, mint a 0-5 fok csapadékos esőzést, akkor átázik a tolla, nem tud úgy megülni, pihenni. Természetesen tudunk ezzel védekezni, megtanultuk, hogy lehet megóvni a madarat. Alapvetően egyébként nagyon jól viselik, pláne a tenyészek, az idősebb madarak ezt az időjárást.
Mivel lehet táplálni? Van struc táp?
Van egyébként olyan táp, ami akik kifejezetten nekünk kevernek, de ettől függetlenül teljesen hagyományos takarmányokkal neveljük a madarainkat, tehát búza, árpa, zalp, kukorica, napraforgó, takarmány, borsó, és ami egyébként eltér a többi baromfitól, az a rostigénye az emésztőrendszerének. Egyébként az állában megjegyzem, nagyon izgalmas, hogy az emésztőrendszer a madárnak sokkal jobban hasonlít a lóéhoz, mint a többi baromfihoz. Tehát, és ha visszatérve a takarmányra, hogy tehát a lucerna pellet, lucerna széna, szecskázott lucerna, zöld lucerna, ami eltérő, és nagyon fontos a takarmányozásukban.
Egyébként mondtad, hogy egészséges és fenntartható mezőgazdasági termékeket szeretnél piacra dobni. Mi a termék, amiért a struccot tartják? Régen ugye volt a strucctollas föveg, ez már ugye kiment a divatból, gondolom a tojása és a húsa? Vagy csak a húsa inkább?
Igazából csak a húsa és a húsból készült termékek. A tojás is lehetne egy termék, de mi azt mire keltetőbe tesszük, ezért nem adjuk étkezési tojásnak, csak nagyon-nagyon ritkán. Uh-huh. A kifújt tojás esetleg egy melléktermékünk, meg egy bőre még egy melléktermék, de a core business, vagy a fővonal, az a hús és a hús kifítmények.
A bőre az érdekes, amit mondtál, hogy melléktermék, mert én azt vettem észre, hogy egy csomó iparban használják előszeretettel, cipőiparban, jellegzetes...
Hát luxus táskákat luxus csinálnak táskákat, belőle.
Jellegzetes ilyen, ugye, ilyen pettyes mintás, ilyen dombor mintás a bőr.
A bőr egy nagyon izgalmas kérdés, és egyébként küzdünk vele. A legnagyobb bajunk az az, hogy tehát a bőr készítmény gyártók már keresnék. Az a baj, hogy nyers bőrtől nagyon nehezen jutunk el a kikészített bőrig. Aha. Nem nagyon találunk már sajnos tímárt. Sőt, igazából az országban egyáltalán nem találtunk tímárt, aki foglalkozna velünk.
Uh-huh. Ja, hát akkor ez egy ilyen szakértelmi humán erőforrás probléma. Akkor menjünk vissza. Igen. A húsára. Én egy jó pár évvel ezelőtt még akkor ilyen különlegességnek számító helyen ettem strucc steaket, nem is itthon, hanem Prágában. Rendkívül módon meglepődtem, úgy beszéltek rá, hogy próbáljam ki, és megmondom őszintén, hogy leginkább valami vad vagy szarvasmarha féle húshoz tudtam
valahol
volna hasonlítani.
Valahol mert egyébként most már diszkontláncban is lehet fagyasztottan kapni strucc húst, én már vettem.
Hát én szerintem,
is.
Amit én ettem, az nem fagyasztott volt, minden esetre nagyon meglepődtem, és abszolút pozitív módon jöttem ki a dologból.
Örül, hogy ezt mondod. Egyébként tényleg a bóri húshoz szoktuk a legjobban hasonlítani, mert ugye vörös húsról beszélünk, az is, tehát borjósról beszélünk, és attól függetlenül, hogy baromfi nem bántja a szalmonella, tehát hogy lehet enni nyersen is, vagy fényes, akár hát mondani tatár bífteknek, de ugye ez picit így, mondjuk azt a tatár structeknek is lehet enni, nagyon szeretem belőle. Tehát vörös hús, egy kicsit olyan édeskésebb, mint a borjú, viszont nincsen mellékíz, egy nagyon szép és tiszta húsról beszélünk.
Igen, és hogyha jól láttam, akkor különböző egészségügyi kockázatokat tekintve még a csirke mellnél is egészségesebb a fogyasztása.
Sok olyan száma vagy mérőszáma van, ami miatt mondhatjuk, hogy jobb a fogyasztás. De például az egyik legkönnyebben emészhető húsfélőről beszélünk. Nagyon gyorsan lehet emészteni. Alacsony a kalória és a koleszterin tartalma, nagyon magas a vas tartalma. Ez egyébként például a sonkánkon egy picit kérződik, hogy kicsit vasas az íze a sonkának. És az aminósavak is nagyon gazdagok benne.
Hogy lehet ezt feldolgozni? Most megint a szakbarbár beszél belőlem, mert nyilván egy hatalmas állatról van szó, és hát nem hiszem, hogy a magyar vágóhíd, vagy akár egy átlag hentes tud velem mit kezdeni.
Ez is egy olyan, kicsit rátapintottatok a nehézségeinkre, mint a bőrkidolgozás például. Nagyon kevés vágóhíd foglalkozik strucc feldolgozással, vagy strucc vágással. Nekünk szerencsére találtunk egy nagyon jó vágóidat ott Tokaj környékén, egy nagyon jó feldolgozót, akik nagyon szépen és igényesen bontják a húst. Úgyhogy, de nem sok van, tehát szerintem 3-4 darab, ha van az országban, olyan vágúgy, aki vállalna ilyesmit.
Hogy állunk a fogyasztás tekintetében? Van már értelmezhető kereslet rá, vagy mindenki ilyen exotikumként tekint erre a termékre?
Itt megkülönböztetném az exportpiacot és a hazai piacot, mert export szinten, de Németországban, Olaszországban, Belgiumban, Hollandiában, ez nem egy ilyen kuriózum kérdés, ez sokkal jobban benne a napi rutinban is húsz lesznek. Itthon is egyébként látjuk, hogy nő a kereslet, szerencsére egyre több étterem megkeres minket, vagy a késztermelkeinknél látjuk, hogy egyre több a vásárló, és egyre több a visszatérő vásárló, úgyhogy van egy felfutása itthon is, de egyébként, ha nagyon lakom sarkítani, akkor azért itthon még exotikumnak számítunk.
Mi a kedvenc ételed belőle? Hogy kell ezt elképzelni? Hogy tekintsünk rá? Tehát inkább olyan recepteket keresünk, ha struc húshoz jutunk, mint a marhahús, vagy inkább, mint a baromfit dolgoznánk fel?
Abszolút, mint a borjú marha. Aha. Tehát nekem mi a kedvencem, hát ha végig megyünk rajta, ugye említettem ezt a struc tatár dolgot, szerintem az brutál jó, nekem az a kedvencem. Jó, miként gyerekkorom is nagyon sok tatárt édesem, azt mondta mindig, hogy tatárbiszteket és tát tud főzni, úgy tát sose láttam, de tatárt aztán nagyon jól csinált. Szóval, hogy a felsőtön főbb a tatár vagy a steak, de például egy struc nyak leves. Szerintem az is egy eszméletlen dolog.
Egy struc nyakleves, hát az egy család jól lakik vele.
Jól hangzik. Igen. Jó, nem egy egész nyakat kell szerintem belegörbíteni valahogy abba a fazékba.
Nem, mi a szépen konyakézre csomagoljuk, és egy kilós egységekben értékesítjük.
Oké.
Okay. Ez nagyon érdekes dolog. Hány madaratok van?
Lányom, mi 100 darab a tenyészállományunk, és évente 800 vesző 1000 darabot nem hízalunk fel.
Mert itt kérdezi a hallgató, hogy tud megöregedni a struc,
hiszen... Igen, meg a megtérülést is nézi, vagy kérdezik a hallgatók, hogyha egy kicsit benézhetünk így a pénztárcátokba, akkor az hogy működik vajon?
Mert hogy egy időben volt ennek egy ilyen nagy fellángolása, hogy ilyen futó madarakat tartsunk Magyarországon, mert hogy egész jó a jövedelmezősége, de hát ezt ugye nagy üzemi körülmények között nem nagyon tartják sehol a világban, de kisüzemileg megérje.
Nagyon sok, itthon egyébként a legjellemzőbb és legműködőbb sztori, ezek a mikrogazdálkodások, akik 30-50-60 madarat felnevelnek, tehát megveszik csibének, hogy nem keltetik, megveszik előneveleten, és akkor egy másodállásban felnevelik egy éves korukig, és akkor ez egy viszonylag egyszerű történet, nem nagyon kell őket rágyázni, csinálnak neki egy karámot, és akkor ez egy jó kiegészítő kereslet. Nálunk ugye más a helyzet, de mi szinte hát az ellátási rán szinte teljes vertikumát próbáljuk lefedni, tehát ugye itt van a tenyészek, rakják a tojást, kikeltetjük a tojást, felhízlaljuk a madarat, és akkor egy maximum másfél éves korában levágjuk a madarakat és értékesítjük. Ugye a másfél év az azért maximum, mert hogy utána a hús minősége már romlik, ugye itt a borjú marha esetében, hogy természetesen lehető, de inkább szaláminak, vagy kolbásznak, vagy nagyon sokáig kell főzni.
Uh-huh. Hogyan tovább? Megmaradtok ezen a szinten, vagy szeretnétek ezt bővíteni, ezt a struc tenyészetet?
Az én álmaimban az van, vagy terveimben, hogy folyamatosan bővülünk évről évre.
Uh-huh.
Tehát egy ilyen 3-4 ezer darabos állományt céloztunk meg egy 5-10 éven belül, amit szeretnénk elérni.
Uh-huh. Jó, hát nagyon szépen köszönjük az ismeretanyagot, meg hogy bepillantást nyerhettünk egy kicsit a kulisszák mögé.
Köszi szépen! Neked.
Köszönjük! És akkor sok sikert a továbbiakon!
Ja igen, Andrásnak még szeretném mondani, hogy akkor a következő nyelvtörőt gyakorolja, sóst, struc, húst, sütsz, kis szűcs.
Köszönöm!
Ezzel fogunk elbúcsúzni, úgyhogy ez lehet, hogy nektek is kéne egy ilyen feliratot kirakni a farmra. Köszi szépen!
Az vehet húst, aki ezt elmondja hibátlanul, igen.
A 10.000-i kedvezmény.
Oké. Köszi szépen, jó munkát nektek!
Köszönöm nektek is, sziasztok!
Balogh Donáttal beszéltünk, ő a struc fészek tulajdonosa, egy érdekes nis az agrár termelői piacon, vajon hogy lehet strucból jól kijönni, mire jó, hogyan lehet alkalmazni, úgyhogy ebbe láttunk bele egy kicsit.